A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszervezetének elnökével. És hogyha visszatekintünk a most zárult tanévre, akkor éppen ennek a tanévnek a kezdetén látott napvilágot az új nemzeti alaptanterv tervezete hangsúlyozottan még nem kormányzati dokumentumként vagy előterjesztésként, hanem amolyan munkaanyagként vagy vitairatként. Zajlott is erről ősszel egy szakmai, társadalmi vita, lehetett véleményeket akár interneten is hozzáfűzni ehhez a munkaanyaghoz. Szakszervezetként megfogalmaztak véleményeket, vagy egyáltalán azóta volt-e valami egyeztetés az új nemzeti alaptanterv koncepciójáról, mert ez igen nagy csend honol az új NAT körül azóta.
Igen, a pedagógusok szakszervezete létrehozott egy elektromos felületet azért, hogy a kollégáink egyenesen tudjanak számunkra a szakmacsoportonként véleményt alkotni.
Tehát szaktanáronként.
Szaktanáronként, tehát különböző szaktantárgyakként igen. Fogalmazták meg a kollégáink. Több mint 200 vélemény érkezett meg, ezeket egybeszerkesztve továbbítottuk PSZ véleményként a NAT alkotói számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy semmit nem tudunk, hiszen mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a társadalom összes többi tagja, hogy gyakorlatilag amit tudunk, az az, hogy minden le van állítva, minden titkos, nem lehet tudni, hogy hol tart ez az egész történet. Ez azért nagyon veszélyes, mert állítólag 2020-tól bevezetik, és ahhoz, hogy be tudják vezetni.
Sőt, az, az eredeti terv az 2019 volt, de éppen az önök szakszervezete is azt mondta,
hogy nem szabad bevezetni, nagyon gyors az egyéves felkészülési idő, és nem látjuk ennek a lehetőségét, és lám-lám mennyire igazunk volt. Tehát a 2020-as bevezetésben is komoly aggodalmaink vannak, hiszen kerettanterveket kell addig kidolgozni, tankönyveket kell kidolgozni, azokat valahogy be kellene mérni, a kollégáknak fel kellene készülni, és közben nem tudunk semmit, az sem, hogy éppen hol tart ez a történet. Csépe Valéria professzorasszonynal egyeztettünk még akkor, amikor a NAT nyilvánossá vált, hogy elfogadja a felkérésünket abban a pillanatban, amikor erről a NAT-ról lehet majd beszélni, és segíti a mi munkánkat annyiban, és mi az ő munkáját annyiban, hogy a kollégáinkkal egy fórumot szervezünk, ahol föltehetik a kérdéseiket, és elmondhatják a javaslataikat.
Ja, az biztos, hogy hát ugye keveset tudunk részleteiben a NAT-ról, vagy legalábbis arról a koncepcióról, ami majd formálódik a végleges NAT-ként, de azért, ha visszaidézzük, akkor azt elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a tananyag csökkentés felől indult el a gondolkodás az új NAT szükségességéről, de ha jól emlékszem, akkor amikor ez a úgynevezett munkaanyag napvilágot látott, akkor a pedagógusok szakszervezetének volt is egy olyan véleménye vagy álláspontja, hogy nem feltétlenül az a verzió, nem feltétlenül körvonalazza a tananyag csökkentés, sőt néhány tantárgy esetében akár még bővülne is a tananyag. Túlterheltek most a diákok?
Mindenképpen szükséges a diákok terheit csökkenteni. Én azt gondolom, hogy az a stressz, ami ma éri a diákokat, annak nagyon komoly következményei lesznek, és kutatások bizonyították, hogy azok a tanulók, azok a gyerekek, akiket folyamatosan stresszér, ők felnőtt korukban sokkal inkább hajlamosabbak lesznek a depresszióra és a különböző tudatmódosítószerek használatára. Ezért a felelősségünk óriási. Mindenképpen figyelembe kell venni a gyerekek teherbíró képességét, és mi az összes véleményünk tekintetében abból indultunk ki, hogy gyerekek terhelését csökkenteni kell. Ha végignézzük, hogy egy mai 8-os gyereknek, ha beszorzom az óraszámát, és körülbelül 200 órája van egy 8-os gyereknek, azt mondom, hogy átlagosan 6 órája van, ez is sokkal világosabbá teszi a hallgatók számára.
De már alsó tagozaton is ilyen
8-os, 8-osról beszélünk, tehát ő gyakorlatilag egy felső tagozatos, de az alsó gyereknél is ott is ott van ez a 20-25 közötti
állapot. Inkább 25 körül jó.
De ezek azok a tanórák, amelyeket gyakorlatilag a köznevelés rendszerében, a tanteremben egy pedagógussal órarendszerint beépítve dolgozik egy tanuló. De tegyük hozzá, hogy akkor, amikor megvan ez a 5x6, ez majdnem 30 óra, akkor ő még hazamegy, ugyanannyi órára felkészül.
Plusz a külön órák még.
És akkor még a szülők elholdják sportolni, nyelvórára, nem kezdem el sorolni hova, mindenhova, és
igen, sokan azt mondják egyébként, teszem hozzá az árójába, hogy a szülők felelőssége igen, is részben igen. A diákok túlterheltsége. Vagy
egyértelmű, de nyilvánvalóan minden szülő nagyon szeretné eljutatni a gyerekét oda, hogy tovább tanuljon, és akkor ez nagyon megnehezíti a történetet, mert hogy egy jó középiskolába bekerülni az egy létfontosságú kérdés egy általános iskolai tanulónak, majd onnan egy jó egyetemre bekerülni megint egy nagyon fontos szempont, és ahhoz, hogy a megfelelő pontokat megszerezhesse, nyilván minden szülő szeretné eljuttatni a gyerekét, és az meghatározza majd később az ő egész életútját.
Tegyünk egy kitérőt azért a most zárult tanévbeli változásokkal kapcsolatban. Azért ez mindenképpen úgy új elem, hogy látszik, hogy prioritást kap a nyelvoktatás és a nyelvtanulás. Ugye bejelentették, hogy egy 2x2 hetes külföldi nyelvtanulási lehetőséget biztosít majd a kormány. Ez állítólag már a következő tanévtől elindul. A jövő évi költségvetésben már van erre elkülönített keret. Van esetleg ezzel kapcsolatosan álláspontja a pedagógusok szakszervezetének, mert az azért jól látszik a háttérben, hogy a hazai nyelvoktatással, az iskolai nyelvoktatással azért vannak gondok, mert szakemberek azt mondják, hogy nagyjából 900 órányi nyelvtanulás szükséges, vagy elegendő kell, hogy legyen egy középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez. Tehát ezt legalábbis óraszámban megkapják a diákok, hiszen általános iskola 4., 5., vagy lehet, hogy még korábbi évfolyamoktól elkezdődik a nyelvtanulás, és ez tart érettségig. Tehát óraszámban ez megvan, de mégis nagyon sokan nem jutnak el érettségig a középfokú nyelvvizsgáig.
Tehát valami nagy baj van a nyelvoktatásunkkal, ez teljesen egyértelmű. Ehhez nem kell semmiféle szakmai ság.
Igen, és ugye sokan egymás, a diákok mutogatnak a tanárokra, igen, a tanárok igen. Mutogatnak a diákokra, hogy nem eléggé motiváltak.
Valóban, ez az óraszám más országokban bőségesen elég ahhoz, hogy egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek a gyerekek, de még hogyha nem is kötöm nyelvvizsgához, de legalább ahhoz, hogy beszélni tudjanak egy nyelvet biztonsággal. Itt Magyarországon évek óta küzdünk azzal, hogy a nyelvoktatással valami nagy baj van. Én látom a kormány az oktatáspolitika törekvését pontosan ezzel, hogy például most megpróbálja megteremteni a feltételeit, és ez például költségvetésben, a tervezetben gyönyörűen látszik is, hogy 9 és 11. évfolyamon a gyerekek 2x2 hétre külföldre mehetnek. Ezt mi nagyon azt mondjuk, hogy nagyon rendben lévő, mert eredeti nyelvi környezetben lehet leginkább nyelvet tanulni. Valószínűleg a motiváltsága is más lesz, a tanuláshoz való hozzáállása is más lesz a gyerekeknek. Én ott látom a problémát, amikor most megjelent az a fajta szabályozás, hogy a főiskola egyetemi felvételeknek feltételéül szabták.
Ez már ugye jövőre így
igen,
lesz 2020-ban.
Igen, az jövőre így lesz 20-ban, hogy nyelvvizsgával kell rendelkezzen annak a diáknak, aki szeretne tovább tanulni. De a legnagyobb baj az, hogy a középszintű érettségének ez nem feltétele. Tehát én itt látok egy komoly gondot, mert a kimenet nem egyezik meg azzal, ami majd a felsőoktatásban a bemenet lesz. Kivéve természetesen az emelt szintű nyelvoktatásban részesülő tanulókat. Volt idő felkészülni, de az elmúlt 6 évben igazándiból ezt a kérdést nem sikerült megoldani. Én még mindig felhívnám az oktatáspolitika figyelmét arra, hogy nem vezetném be jövőre semmiképpen is a pedagógusok
igen,
szakszervezetének.
Volt is erre vonatkozóan egy állásfoglalás.
Igen, a pedagógusok szakszervezetének ez egy nagyon komoly kérése, hogy halasszák el és ütemezetten vezessék ezt be, mert azokban a családokban, ahol nincs elég pénz arra, hogy a szülők külön órákra tudják elvinni a gyerekeket nyelvi órákra, ott nagy valószínűséggel hátrányból indulnak a tanulók. Az oktatásban, a köznevelés rendszerében kellene ezeket a feltételeket biztosítani, és ha ez megvan, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyerekek megszerezzék a nyelvvizsgát érettségig, akkor lehet szerintem bevezetni azt, hogy a felvételének feltétele.
Egyébként gondot okozhat ez például a pedagógus képzésben, vagy a pedagógus utánpótlásban, és kérdezem ezt azért is, mert én találtam számadatokat arra vonatkozóan, hogy jelenleg a felsőoktatásba felvettek 55%-a rendelkezik nyelvvizsgával, viszont a pedagógus szakokra jelentkezők és a pedagógus szakokon tanulóknál ez az arány, ez azért jó 10%-kal kevesebb, 45% körüli. Tehát ez tulajdonképpen a pedagógus utánpótlásban is majd felvett kérdéseket.
Ez egészen biztos, hogy komoly gondot okoz, és meglátszik a törvénytervezetben most itt, mert azt mondja, hogy az abszolutóriummal rendelkező friss diplomás kollégái gyerekeink már taníthatnak, úgyhogy nincs meg a nyelvvizsga a diploma megszerzését követően. Két évre mentességet kapnak még ezek a pályakezdő fiatalok. Én ezt hát tulajdonképpen jó lehetőségnek látom, mert az, hogy mindenből megvan a diplomája a nyelvvizsga
kivételével. Hát erre vannak ugye ezek az úgynevezett diplomamentő programok.
Diplomamentő programok, igen, tulajdonképpen beállhat munkába is taníthat. Ezzel a pedagógus hiányt is valamilyen módon próbálja kezelni az oktatáspolitika, és ez fontos eleme a tanításnak. Ugyanakkor azt látom, hogy amit ön mondott, az nagyon-nagyon jelen van a pedagógus képzésben, de az egész magyar társadalomra is jellemző. Egész biztos, hogy ide sokkal több figyelést kell fordítani. Lehet, hogy nem pénzkérdése, módszerek és eszközök kérdése az, hogy ebben a kérdésben elmozduljunk.
Pedagógus utánpótlásnál maradva még azért beszéljünk egy kicsit erről részletesebben, mert hogy az adatokból az látszik, vagy legalábbis számomra az derült ki, hogy többen jelentkeztek az elmúlt években pedagógus szakokra, vagy pedagógus képzésre, mint korábban. Idén például több mint 9000-en, és ez, ha jól látom, akkor azért egy olyan 25%-os, majdnem 30%-os növekedés vagy bővülés. Viszont azért igen sok a nyugdíj előtt álló pedagógus, tehát mondhatjuk azt, hogy egyébként ez a úgynevezett pedagógus korfa nem feltétlenül kedvező. Tehát a következő években nagyon sokan fognak nyugdíjba menni. Igaz, hogy a gyerek létszám is, ha jól tudom, akkor folyamatosan csökken, de azért kell ezen a téren aggódni, hogy kevés lesz a pedagógus?
Igen, kell. Mondok számokat is, azért laposztanít oda a füzetemben. Hogyha azt nézik, hogy 15 éven belül 65-70 ezer fő nyugdíjas kollégánk lesz, akik most még a pályán vannak, akkor ez azt jelenti, hogy évente egy 4500 fő megy nyugdíjba, és ebben nincs benne a nők 40 évével nyugdíjba vonulóknak a létszáma. Tehát azt mondom, hogy évente 4500, ez a mi számításunkból megállapítható. Ugyanakkor, ha azt nézem, és akkor itt egy konkrét példát mondok, 2017-ben 6324 fő pályakezdő pedagógus állt munkába, és azért választottam a 2017-es évet, mert ugye ők két év múlva, tehát 2019-ben fognak minősítővizsgát tenni, és így tudnak a pedagógus egybe lépni. 2019-ben pedig 3168 fő minősítette magát, tehát 6324 volt a belépő pályakezdő, két év múlva, amikor már minősítésre jelentkeztek, akkor, és ez kötelező, 3100 eltűnt, 3000 durván pályakezdő kollega a rendszerből, és ők már megjelentek, mint munkavállalók, de a tanárképzés időszaka alatt is a belépő, mintegy 6000 hallgatónak, körülbelül egy jó 20-25%-a eltűnik a rendszerből. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem a pálya presztízse az, ami a legnagyobb probléma, és megint csak...
De nem változott a pedagógus pálya presztízse, vagy megítélése? Hát tehát az, hogy pedagógus életpálya modellma, vagy ez pusztán bérkérdés? Hogy...
Maruzsa helyettes államtitkár azt mondta, hogy nem bérkérdés a pálya presztízse. Én pedig azt mondom, ha egy pályakezdő fiatal nem tud megélni abból a fizetésből, amit diplomásként a pedagógus pálya számára nyújt, mert ugyanannyit keresőt, kevesebbet, mint akinek középfokú végzettsége van, és a munkavállalóként bárhol megjelenik a piacon, akkor ez nagyon komoly gond. És akkor nézzük meg a felelősség kérdését. Rá van bízva legalább 30 gyerek. A 30 gyereknek nem csak a szakmai felkészítése, hanem a nevelése is, illetve az egészségének a megóvása, illetve felnőtté válási folyamatban az elkísérése, az értékek közvetítése is egy pedagógusnak a felelőssége. Én azt gondolom, sokkal kisebb teherrel, sokkal kevesebb felelősséggel kint más a piacon egy munkát ellátva sokkal többet tudnak keresni a mi pedagógusaink, és ezért van ez a nagy pálya elhagyás.
Pedagógus létszámról, vagy úgymond pedagógus hiányról, hiányzó pedagógusokról rendszerint a tanévkezdéskor szoktunk beszélni, és amikor legutóbb itt járt nálunk éppen szeptember elején a tanévkezdéskor, akkor erről beszéltünk is. Talán ilyenkor tanév végén ez kevésbé aktuális kérdés, de azért érzékelhető az, hogy vannak pedagógus olyan területek, vagy olyan akár olyan szaktárgyak vagy szakterületek, ahol hiányoznak pedagógusok. Gondolom, hogy a területi eloszlás is nagyon más képet mutat, mondjuk Budapesten, egy megyeszékhelyen, és mondjuk egy kis településen.
Két oldalról lehet ezt a kérdést megközelíteni. Az egyik az országos lefedettség. Nyilvánvalóan Budapesten egy elit kerületben, elit iskolában ez a kérdés nem olyan feszítő, mint mondjuk Borsod megyében, ahol a halmozottan hátrányos gyerekeknek a létszáma lényegesen magasabb egy osztályban, mint itt Budapesten egy elit iskolában. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy vannak hiányszakok eleve a pedagógus társadalomban. Azt mondom, hogy a matematika, a fizika, az informatika, ezek a tantárgyak eleve úgy indulnak, hogy nagyon kevés a pedagógus, aki ezeken a szakokon végez, önmagában már gerjeszti azt, hogy a szakos ellátottság nem tud megfelelő lenni. De következik ez ebből a korfából is, amit az előbb ön említett, 50 év fölötti a pedagógusok átlag létszáma. Ebből következik, igen, hogy megjelenik a nők nyugdíjba vonulásának a 40 éves élet, vagy a 40 éves munkavállalói viszony után beigényelhető nyugdíjba vonulása. Hát ezt a pedagógusok, és ugye zömében nőkről beszélünk az oktatásban, jelentősen fogja érinteni a létszámot, és nincs annyi pályakezdő, mint ahányan nyugdíjba mennek. Itt pedig nem csak általában munkavállalókról beszélünk az oktatásban, mint egy más munkaterületen, mert itt még ezen belül ott van a szakma specifikum, nem mindegy, hogy valaki tanító, nem mindegy, hogy testnevelő tanár, fizika szakos tanár, vagy magyar szakos tanár, tehát hiába van meg darabra a munkavállaló egy-egy iskolában, ha a szakos ellátottság nem megfelelő, az komoly gondokat tud okozni.
Pedagógus utánpótlásról beszélgetünk, és éppen az elmúlt hetekben itt az Inforádióban is foglalkoztunk többször a pedagógus pályára jelentkezők alkalmassági vizsgálatával, mert hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája ezt az elmúlt hónapokban többször is felvetette, hogy változtatni kéne ezen a pedagógus pályára lépők alkalmassági vizsgáján. Ha jól tudom, akkor ez most pusztán egy motivációs beszélgetés, ugye hát kétszintű érettségi van, tulajdonképpen szinte egy személyes találkozás nélkül lépnek be a pedagógus hallgatók is az egyetemre. Hogyan lehetne vajon ezt a pedagógus alkalmassági vizsgát valóban olyanná tenni, hogy tényleg az arra elhivatottak kerüljenek, vagy lépjenek a pedagógus pályára?
Ez nem egy egyszerű kérdés, de mindenképpen szerintem foglalkozni kell vele, hogyha azt nézem, hogy ennek a nagyon magas pályaelhagyásnak valahol itt keresendő a gyökere, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy sokkal több információt kellene adni a továbbtanulási szándék megjelenésekor a diákoknak. Én azt látom, hogy a gyerekeknek annyi a tapasztalásuk, vagy annyi az elképzelésük, hogy mi lehet egy pedagógus dolga, mint amennyit megtapasztalnak diákként a saját maguk életére vonatkozóan, de azt egyetlen egy főiskolai vagy egyetemi hallgató sem tudja, hogy és mennyi plusz teher, mennyi adminisztráció, mennyi más egyéb kötelezettség társul ehhez a munkaterülethez, és szerintem itt lehet a nagy hiba. Sokkal leterheltebbek, mint azt ők elképzelik, sokkal nagyobb a felelősség, hiszen nem beszélünk és nem is tudják azt, hogy a kapcsolattartás a szülőkkel, a diákokkal, a különböző versenyekre felkészítés, a különböző felzárkóztatás és az egyéb tevékenységek, a táborosztatás, ezek mennyi-mennyi plusz munkaórát jelentenek. Mindenki még abban az, nem is tudom, idilli állapotban gondolja a pedagógusokat, hogy ó, hát nem sokat dolgoznak ők, mert majd mindjárt kitör a nyári szünet, és aztán hónapokig semmi dolguk.
Meg hogy egyébként meg, is, hogy mennyi, egyébként szünet
is
van.
Mennyi szünet, meg őszi szünet, meg téli szünet. Mondhatnám, hogy csak a szünetekről jelenik meg információ a pedagógusok munkájával kapcsolatban, holott ugyanannyi szabadságuk van, mint minden más munkavállalónak, csak éppen nem akkor veszik ki, amikor szükségük van rá, hanem amikor ez a szünetekkel egybeesik. Tehát ez még külön nehezíti egy pedagógus életét, mert a családdal való közös nyaralások, közös pihenések egyeztetése nem egyszerű történet.
Érintőlegesen szóba került a pedagógus minősítési rendszer. Ugye beszéltünk már az ahhoz kapcsolódó portfólió készítésről is korábbi adásokban. Azért akkor tájt, amikor ez az egész elindult, akkor élénk polémia zajlott e körül. Most, mintha csendesedni látszana ez a vita vagy polémia. Ez azt jelenti, hogy ez a minősítési rendszer azért olajozottan működik és megy?
Az életpálya bevezetésével párhuzamosan jelent meg a minősítés kérdése, és ugye azt, hogy portfóliót kell készíteni, azt a pedagógusok nem fokozatosan léptették be ezt a történetet sem az oktatáspolitikusok, hanem mindenkire vonatkozóan egyszerre. Tehát ha valaki elvégezte a főiskolát, és úgy lépett be a rendszerbe, hogy tudta, hogy neki egy ilyet kell készítenie, az is egy más történet, mint az is, aki már nyugdíj előtt áll, és akkor egyszer csak azt mondják neki, ahhoz, hogy a pályán maradhass, ilyen feltételeket visszamenőlegesen neked meg kell tenned. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok problémát és hát a felháborodásnak, az érzelmi viharoknak jelentős tételét jelentette az, hogy akik minősítettek, ők sem voltak felkészültek, illetve gyors talpalon kvázi kiképezték őket ilyenfajta szakemberre, és ez nagyon sok keserűséget okozott. Konkrétan megjelent nálunk olyan probléma, országos versenyeket szervező, tankönyvet író kolléganőt minősítette valaki olyan, aki ilyen nagyon gyorsan elvégezte ezt a tanfolyamot, és hát nagyon komoly feszültség keretkezett a két ember között, amely szinte munkajogi kérdésén nőtte ki magát. Azt gondolom, hogy azóta már valamelyest azon a nagy hullámon túl vagyunk. A pedagógusok szakszervezete nagyon sokat tett azért, hogy ezek a minősítések, ezek a portfóliók, ezek a terhek csökkenjenek. És hát most
ez
már
azért ilyen adminisztrációval jelentős adminisztráció volt.
Igen, segítettünk is a kollégáknak a felkészülésben, a portfóliók elkészítésében, pontosabban hát az arra való felkészítésben, és most már hát mindenki tudja ahhoz, hogyha minősítésre jelentkezik, akkor az mivel jár, és maga kérheti, ütemezheti. Erről mindenképpen azt is tudni kell, hogy a miniszter határozza meg azt a keretszámot, amelyben lehetőséget biztosít a különböző fokozatokba való belépésre. Nem veszek igénybe a kollégáink, nem? Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy egyszerre fog majd hamarosan megjelenni egy olyan igény, amikor a kötelezettség okán kell, hogy elvégezzék ezeket a feladatokat, arra viszont nagyon
tehát az nem elég ki. Motiváció a pedagógusoknak, hogy azért a minősítés révén egy magasabb bértáblába kerül?
Igen, egyértelműen magasabba
de
kerül.
De hogy van egy kötelezettség is,
de van egy kötelezettség,
amikor
persze.
Kötelező a minősítés
igen,
megcsinálni.
Tehát azt mondom, hogy egy gyakornoknak két éve van arra, hogy a pedagógus egybe bekerüljön, két év múlva kell őt minősíteni, a pedagógus egyben pedig például 6 és 11 év között kell ezt a feladatot elvégezni, aztán pedig megvannak a szempontok, hogy hány évet kell a pályán tölteni, elég szépen ki van dolgozva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a következő fokozatba jelentkezhessen minősítésre a kollégánk. Ebben még van lehetőség nagyon sok ember számára idő tekintetében, de lesz majd egy felülkorlát, amikor már nincs kívánságműsor, hanem ahhoz, hogy a pályán maradhasson. Uh-huh. Ahhoz ezt el kell, hogy majd végezze, és az lesz majd egy nem könnyű időszak.
Éppen a tanév végén és a tanév végéhez kapcsolódóan beszélgetünk, megkezdődött a 2,5 hónapos nyári szünet, vagy nyári vakáció, ami persze azért tegyük hozzá, hogy a pedagógusoknak nem ennyi, és még nyilván a pedagógusok még javában ott vannak ezekben a napokban az iskolákban. Hát ez ugye nyilván öröm a diákoknak, és nem kis gond a szülőknek megszervezni 10 hetet a nyárban, hogy a gyermekük vagy a gyermekeik azért ezt mégis minőségi módon töltsék el. Nem annyira szakszervezeti vagy érdekképviseleti vonatkozású ez a kérdés, vagy befejező kérdés, lehet akár személyes is, hogy ön hogyan látja, mert volt korábban, hát nem is vita, de talán egy ilyen gondolkodás arról, hogy szerencsés lenne valahogy másképpen ütemezni az iskolai szüneteket. Tehát, hogy ez a nyári szünet, ez sokak számára túl hosszú, az évközbeni szünetek pedig viszonylag rövidek, tehát, hogy azokat kéne egy kicsit inkább hosszabbá tenni, és jobban tagolni a tanévet úgy, hogy legyen évközben is kellő pihenőidő pedagógusnak és diáknak egyaránt. Hogyan látja ezt?
Hát ezt nyilván az ember úgy is látja, hogy a saját családján igen, keresztül.
Igen.
Nyilván
hát akkor legyen ez tényleg egy ilyen személyes
zászló. Sok-sok éven keresztül tanítottam. Nagyon várja mindenki a nyári szünetet, de azt is tudni kell, hogy nagyon sok családban komoly probléma a gyerekek felügyeletének a biztosítása. Nem mindenkinek telik arra, hogy folyamatosan különböző olyan táborokba juttassa el a gyerekét, ahol maximálisan lekötik az ő figyelmét, tudják fejleszteni, és hát annyi inger, annyi élmény érheti a gyereket, amelyből töltődni tud. Nagyon sok esetben az a tapasztalat, hogy megfogják a nebulót, elviszik a nagymamához, teljesen jó helyen van a gyerek, az egyértelmű, csak éppen távol van a családtól, mert ez egy kényszer megoldás, a szülők nem tudnak egyszerre valamennyi munkavállaló szabadságra menni, mert az iskolákban kitört a nyári szünet. Egészen jól látszik az, hogy a gyerekek terhelése az jó lenne, ha több tagolásban, több szünethez jutnának,
évközben.
Mert évközben nyilván jobban tudnának teljesíteni. De hát a magyar tanok, vagy a közoktatásnak, a köznevelésnek a tanévrendje az ezt így szabályozza, és nyilván törvényi módosítás kell ahhoz, hogy ez másképp történjen. Jelen pillanatban ez van, ezzel a helyzettel kell valahogy megbirkóznunk, de ha belegondolunk abban, hogy az oktatási intézmények jelentős részében olyan iskolákban, oktatási intézményekben tanulnak a gyerekek, ahol nincs klíma, ahol nincsenek szigetelve, főként a panel típusú
oktatási
intézmények. Ezt
a múlt héten már megtapasztalhatták a gyerekek is az iskolában.
Én azt gondolom, hogy egyszerűen létkérdés, hogy ne ott üljenek, mert nincsenek biztosítva azok a feltételek, amelyek mentén bent tanulással lehetne tölteni az időt, mert olyan nagyon meleg van. Tehát a feltételek is szerintem mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy ezen változtassunk.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.